Várom az Urat, várja az én lelkem az Urat, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És helyünkön ülve Fülöp Rozina és Fülöp Anna keresztelőjére készülve énekeljük a 167-es számú dicséretünknek az első versét. A 167-es számú dicséret első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót. 167-es dicséret első vers. Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott a tanítványainak ezekkel a szavakkal: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Szeretném ehhez hozzáolvasni a mai napi új szövetségi ige szakaszunk három versét Pál apostolnak a galáciabeli gyülekezetekhez írott leveléből, a levél harmadik fejezete 27, 28, 29. verseit, amelyek így szólnak: akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egy vagytok a Krisztus Jézusban.
Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.
Kedves keresztelős család, kedves gyülekezet, hadd emeljem ki úgy hosszú mondat elejét és végét, amely azt mondja, hogy akik Krisztusban kereszteltettetek meg, ígéret szerint örökösök vagytok. Mert erről beszél ez az ige mára számotokra. Minden családnak van családi öröksége. Egyfelől van genetikai örökségünk, kik voltak az őseink, és mit hozunk tőlük a kromoszóma csomagunkban. És minden családnak vannak tárgyi örökségei, van egy szép régi váza, egy tál, egy étkészlet, egy családi ékszerdarab, ami talán még nagyomái, dédié volt valaki, valamikor, vagy lehet akár egy régi fénykép album, valahol kezdődően még akár a 19. század végén, 20. század elején, ki tudja hol, vagy lehet sokféle érték, gazdagság, ami az örökségünk része, tárgya, ami a múltunk egy darabja, és visszük magunkkal tovább, hogy ahogy kaptuk mi is, adjuk, örökítsük tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Isten igéje is ilyen örökségről beszél, azt mondjuk, örökösei vagyunk, akik meg vagyunk keresztelve Istennek, mindaz, ami Istené, az a miénk is. Most, mikor e két drága gyermeket megkereszteljük, akkor ők is ebbe a sorba állnak be, illetőleg állítjátok be őket ti magatok így nézve, igen, hogy ők is, mint ahogy ti is azok vagytok, Istennek örököseivé lesznek. Mit jelent ez az örökség? Két fontos dolgot. Az egyik valami végtelen nagy szabadságot, a másik egy nagyon komoly nagy elkötelezettséget. Jelenti azt a szabadságot, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és föltámadása rájuk is érvényes. Ők is már most bűnbocsánatot elnyert és örök életre elkészített életet élhetnek, övéké a bűneik bocsánata, és övéké az elkészített mennyei valóság. Persze, hogy még nem tudnak erről róla, nem tudnak még ezzel mit kezdeni, nem is baj, majd eljön ennek az ideje. De gondoljátok el, micsoda nagy szabadság, hogy úgy nevelhetitek fel őket, és úgy nőnek föl, hogy tudjátok, és majd egyszer ők is megtudják, hogy Jézus Krisztus őértük is meghalt, és őértük is föltámadott. Hogy Jézus Krisztus az ő minden hibájukat, vétküket, elrontott dolgukat megbocsájtotta, és nekik is már itt vigasztalást, a halál után pedig örök életet készített a mennyek országában, abban az eljövendő számunkra kibeszélhetetlenül jó, csodálatos és tökéletes világban. Micsoda nagy szabadság. Készen van. Ez az övéké. Ez az ő örökségük Istentől. Amit már gyakorlatilag megkaptak, mert ti most úgy döntöttetek, hogy ők legyenek megkeresztelve, legyenek Isten örökösei. A másik elköteleződés hozzá, hogy ők ezért hálából imádhatják az Istent, hogy ők hálából oda szánhatják majd magukat, hogy ők is Jézus Krisztus követői legyenek, akik életükben azt az életformát akarják élni, azt szerint az életvitel szerint szeretnék berendezni az életüket, amit Jézus Krisztus mutatott, tanított nekünk. Ami alapján ők is berendezhetik úgy az életüket, hogy Isten gyermekeiként éljenek. És nem kényszeresen, valami kellemetlen kötelesség tudatból, hogy ezt kell, vagy így illik, vagy erre tanítottak, és akkor ettől nem szabad eltérni, hanem azért, mert ők is életük egy pontján, megismerve az Urat, hálával odaszánják magukat, hogy követni szeretném azt a Krisztust, aki értem már akkor meghozta ezt az áldozatot, mikor még itt sem voltam. Hogyan fog ez végbe menni? Hát ez a ti utatok, drága szülők, keresztülők és család, és gyülekezet, hisz minnyáján részesei vagyunk ennek, ki a megfelelő felelősséggel és szinten, hogy ezt az örökséget átadjuk a ti gyermekeiteknek is, Rozinának és Annának is. Ahogyan eléjük élitek elsősorban ti, szülők, keresztülők, család, a Krisztus hitet, ahogyan fölragyogtatjátok előttük Isten dicsőségét, szeretetét és jóságát, akár a mindennapok dolgaiban, küzdelmeiben, döntéshozatalban, velük való törődésben, gondoskodásban, azt szerint fogják ők is megismerni az Urat. Ahogyan rajtatok keresztül látják, hogy milyen jó az Úr mindnyájunkhoz, azt szerint fogják ők is megismerni, hogy milyen jó az Úr.
Hát igen, ez hatalmas felelősség, persze, hogy az. De pontosan jól tudjátok, hisz azért vagytok itt, hogy nem csak kenyeret kell adni a kezükbe, nem csak a testüket kell táplálni, nem csak öltöztetni kell őket, nem csak majd valami iskolát kell velük elvégeztetni, hogy aztán majd boldoguljanak az életbe valami jó szakmával, hivatással, mert ez mind kevés. Kell a lélek boldogsága, békessége, egyensúlya, amit egyedül Krisztus tud nekik megadni. Ez az az út, amit most vállaltok keresztény hitben, fölnevelni őket. Hogy aztán, majd némi vita után, miért kell ezt csinálni, meg hogy van, meg mint van, eljutnak az életben egy olyan pontra, amikor megismerve az Urat, döntenek Krisztus követése mellett. És mindazt, amit most ti magatokra fogtok vállalni a fogadalomban, mindazt majd ők vállalják magukra, hogy mától nem ti feleltek az én hitemért, hanem én felelek a magamért. És akkor fogjátok érezni azt a boldogságot, azt a győzelmet, hogy igen, átvették az örökséget. Átvették Istentől az ő örökségét, Isten minden áldását, minden ajándékát, minden győzelmét, és ebben ti magatok is részesek lehettetek, ahogy tanítottátok, neveltétek, szerettétek őket, és igaz ez mindnyájunkra, a gyülekezetre is, mindannyiunkra, ahogyan mindannyiunké ezek a gyermekek, akiket itt keresztelünk. Mit mondhatok hát? Aki Krisztusban vannak megkeresztelve, az ő nevébe keresztelünk, Istennek örökösei. Neveljétek őket, neveljük őket úgy, hogy valóban átvegyék ezt az örökséget. Legyen az övék is Isten minden gazdagsága mindenkor. Amen. Most azt kérem, szülők és keresztszülők, a két gyermekkel gyertek, álljatok fel ide, az úrasztalával szemben. A gyülekezetet is kérem, hogy álljunk föl. És mondjuk el először együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejjetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszent egyházba beletartozzanak? Felejjétek, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd ők felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek mindenkor test és lelki erőt ígéretetek teljesítéséhez. Hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket, ígéritek-e, hogy a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, valamint, hogy a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék fel. Feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, köszönjük, hogy a te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje, mi Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ő benne mindnyájunknak tökéletes megváltást és üdvösséget szereztél. Köszönjük, hogy ezt adod ajándékul örökségbe a gyermekeinknek is. Köszönjük szépen. Téged kérünk, segíts meg bennünket, és segíts meg a családot, hogy úgy tudják fölnevelni a kisgyermeket, hogy a te nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, és minden ember életére áldás legyen az ő életük. Áld meg őket minden nap, könnyebb és nehezebb napokban egyaránt. Vezesd őket végig ezen az úton, ahogyan fölnevelhetik a gyermekeket, hogy ők valóban átvegyék tőled az ő örökkévaló örökségüket. Köszönjük, hogy meghallgattál most is. Köszönjük, Úrunk Istenünk, e családot minden gazdagságával, e mai napot, e keresztelés alkalmát minden gazdagságával. Köszönjük, hogy te magad ígéreted szerint velünk vagy szüntelen. Amen.
A gyermek keresztneved. Anna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Rozina, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, Atyám szeretet és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor te veled. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizzen a szívedet és gondolataidat az Úr Jézus Krisztusban mindenkor. Amen.
Foglaljunk helyet. Két keresztelési emléklapot átadom.
Helyükön ülve testvérek, Isten tiszteltünk folytatásában a 255-ös számú dicséretet énekeljük, annak az első három versét. Az első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Mielőtt énekelnénk a gyermekek, kimehetnek a gyermek Isten tiszteletre, kérem jöjjenek ide előre, akik gyerek Isten tiszteletre indultok. Gyertek bátran! Jártatok már Egyiptomban? Tudjátok, melyik ország az? Ott vannak a nagy piramisok. Így van. Ma egy olyan történet lesz, amikor valaki elmegy egy kis egyiptomi kirándulásra, nem önszántából segítenek neki, hogy ki volt az, mi történt, el fogja mondani Tündenéni, hallgassátok figyelmesen. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek, induljatok. Mi pedig énekeljük, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Mely igen jó az Úristen dicsérni.
Isten igéjét a 78. Zsoltár első 7 verséből olvasom, melyet helyünkön ülve maradva hallgassunk meg. 78. Zsoltár első 7 verse így szól. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicsőtetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, és fennállva együtt imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi édesatyánk, te fiad által arra tanítottál minket, hogy a törvény betöltése a szeretet. Attól, hogy valóban teljes szívünkkel szeressünk téged, és valóban úgy szeressük fele barátunkat, a másik embert, mint önmagunkat, ahogyan ezt tanulhattuk Krisztustól. Téged kérünk, igéddel és szent lelkeddel, ma is igazgass, formálj, alakíts bennünket így. Hogy tudjunk hálával visszatekinteni az elmúlt hét minden áldására, ajándékára. Így köszönjük az esőt, az igei biztatásokat, vigasztalást, mindazt, amiben eredményesek lehettünk, és sikerült valami. És hogy tudjunk úgy előre tekinteni, hogy tudjuk, ma is a te áldó szereteted van velünk, és te adsz nekünk vezetést, segítséget, életünk minden dolgában. Jöjj hát közel hozzánk így, igéddel és szent lelkeddel, Istenünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 369-es dicséretnek az első versét énekeljük, Jövel Szentlélek Úr Isten.
Kezem ránehezedik azokra a profétákra, akik hiába valóságot valóságot látnak, és hazugságot jósolnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izrael házának a könyvébe, és nem jutnak el Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Mivel félrevezettétek népemet, mikor azt mondtátok, hogy békesség, pedig nincs békesség. És ha a nép falat építők bevakolják habarcsal. Ezért mondd meg a habarcsa vakolóknak, hogy ledől az. Ha majd ömlik a zápor eső, paradicsomra égeső esik és szélvihar tör ki, akkor ledől a fal. Tőletek pedig ezt kérdezik, hova lett a vakolat, amelyet bevakolták. Amen. Foglaljunk helyet. Egy hosszabb igaz szakaszról szeretett testvérek szeretném kiemelni igazából a tizedik verset, ahol ezt mondja az ige, mivel félrevezettétek népemet, amikor azt félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség pedig nincs békesség. A napokban került elém egy kis fejtörő két arckép, egy-egy mondat, melyik mond igazat. Egy ilyen logikai fejtörő játék. Csináltunk régen sokat ilyet, 2-3-5 emberrel is, melyik mond igazat, amik egyik ezt mondja, a másik azt mondja, azt mondja. Bevallom, ránézésen nem tudtam, és több időt nem is fordítottam rá. De izgalmas kérdés sokszor az életben, hogy két ember közül, amit melyik mond igazat. Kicsit olyan ez, mint a gyomlálás is sokszor, mert ugye minden haszonnövénynek van egy gyomnövény párja, ahogy a Jézus beszél erről a búza és konkoly példázatában is, hogy ránézésre sokszor nem, mert csak alig tudjuk megkülönböztetni. Most a mai igében Ezékiel könyvében a proféta arról beszél, hogy vannak olyan proféták, akik csak mondják, hogy így szól az Úr, de az Úr nem szólt semmit, ők viszont beszélnek. Ezekről a hamis profétákról, illetőleg ellenük beszél az ige, és erre mondja azt, hogy ők csak mondják, hogy békesség, békesség, de én ezt nem mondtam, mert éppen nincs békesség. Kicsit belemegyek ebbe az igébe, amiről itt szólom, lássuk meg, hogy mi ez a hamis profétaság, akkor és abban a korban, amikor ott Ezékiel erről beszél, kicsit gondoljuk át, hogy hát előfordul ma is ilyen a világon, és nézzük, hogy van-e valami fajta érintettségünk, és ez esetben mi a tervünk. Amikor Ezékiel ezeket a proféciákat mondja, Izrael népe az első és a második fogságra vitte közötti időszakban van, nagyjából ez egy 10 év, Ezékiel az első fogságra idején vitték el, ott kapta a profétai elhívását, és lett profétává, és pontosan tudja, hogy hogyan gondolkodnak az otthon maradottak. Azt mondják. Ezt kérem, Isten városa. Itt van Isten temploma. Ide nem jöhet be az ellenség. Itt békesség lesz. És állnak melléjük hamis proféták, akik valóban hirdetik, igen, békesség, békesség, lehet mindenki nyugodt, nem lesz itt semmi gond, nem jöhet el az ellenség, mert hát ugye Isten vigyáz ránk, Isten jó, Isten szeret, meg Isten aranyos, meg Istennek egy csomó ígérete van, és különben is ez szent föld, meg szent templom, meg szent kövek, meg szent minden, és egyébként is Isten nem engedheti meg, hogy az megtörténjen, amiről a proféták már oly régen is annyit beszéltek, akár ez az Ezékiel is, de Jeremiás, meg Ézsaiás, meg a többi, nem, ezt Isten nem engedheti meg. Békesség, emberek, békesség, nyugalom. Kicsit eszembe jut Huxleynek a Szép új világ című könyve, amelyben van egy számomra nagyon emlékezetes pont, amikor valami fajta lázadás tör ki ott a műemberek között, és nem kell hozzá karhatalom, hanem hogy mindenhol a beépített hangszórókor, úgyhogy ez még a 60-as évek technikája szerint írott könyv, megszól egy változós hang, hogy emberek, nyugodjunk meg, nincsen semmi gond, mindenki ikadjon le, üljön vissza a munkapadja mellé, és megy tovább szépen nyugodtan az élet. És ettől mindenki megnyugszik, leül, és már vége is van a fölháborításnak, a lázadásnak. Ezért kérem a proféta azt mondja, ezek itt hamis proféták. akik félrevezetik, becsapják a népet. Még akkor is, ha igazából ők csak azt mondogatják, amit a nép mondogat magában, hogy nem kell félni, nem kell félni, juttatják magukat, majd itt békesség lesz valahogy valamiképpen, és elmondják, hogy ez mikor fölrakják a falat kötőanyag nélkül, és majd a proféták rákerik a habarcsot, hogy majd elégesz az ott kívülről, majd megfogja. Szóval az első vihar, a szél, és borul az egész, ahogy nem tartotta össze. Ezért ilyen pontosan tudjam, ezek hamis hálóvalók, és hiába mondják azt, hogy nem teljesülnek be a régi proféciák, amik itt ítéletre szólnak, igenis be fognak teljesedni. Az igény úgy mondja, hogy ezek a proféták a maguk gondolataik mondják, és a maguk lelke szerint mennek, és úgy szoktuk mondani, a saját fejem után mondani, és a saját kút főből beszél, mondogatják békesség, békesség, pedig nincs békesség, nyugtatják a népet, mert nekik jól esik ezt hallani, maguk is így gondolják, így akarják gondolni, ám Isten azt mondja, ez most itt egy nagy hazugság. Ez egy nagy becsapás, ez áll a prófétaság, ez nem Isten beszéde. Na itt jön a kérdés, honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet ezt megállapítani? Hogy ez hamis prófétaság? Hogy ezt nem az Isten mondta, ez csak emberi kitalálás, ez csak valami emberi ötlet. Honnan lehet tudni? A válasz valahol ott van, hogy ezek a hamis proféták nem emlegetnek mást, mint Istennek a kedvező, jó és szép ígéreteit. De nem beszélnek soha elköteleződésről, szövetségi hűségről, törvény megtartásáról, és végképp nem arról, hogy szív szerint imádni az Urat. Nem beszélnek arról, hogy megtérni, bűnöket elhagyni, életutat megjobbítani, gonoszságokat felhagyni, hetedik napot megszentelni, nem beszélnek ezekről, csak arról, hogy Isten jó, Isten tökéletes, Isten ígéretet, Isten megvéd bennünket, kapaszkodjunk ezekbe bele. A hamis proféták csak a békességről beszélnek, meg Isten jóságáról, de nem beszélnek valóban engedelmességről, hűségről, odaszállásról. Nem beszélnek arról, hogy mit jelent Isten lélekben és igazságban imádni. Lehet, beszélnek még esetleg teljesítményrendszerekről, hogy mit kell betartani legalább egy kicsit, de arról, hogy Isten a szívünket kéri, az életünk odaszállását, hogy neki éljem az életet, az ő dicsőségére tegyek mindent, erről nem beszélnek. Hogy elköteleződjek, hogy nekem ő és csak is ő az Istenem, erről nem. Hogy az összes többi bálványt, ami az életemet megfertőzi, a gondolataimat szétszaggatja, összekuszálja, hogy kidobjam az életemből, erről nem beszélnek. Hamis profétasság innen ismerhető föl. Ad egyfajta biztonságot, de nem azt, amit Isten akar adni. Elnézi a bűnt, az engedetlenséget, az Isten ellen való lázadást, nem menjünk bele, ezek kényes kérdések, ugye? Majd mindenki a maga lelkiismeretében megoldja, csak higgyük, Isten jó, és majd ő teszi a dolgát, és megvéd bennünket, és vigyáz ránk. Ezekről beszél itt Ezékiel. De elmondunk három dolgot. Az egyik, hogy kiesnek Isten kegyelméből, Isten nyilvántartásából, sőt, kihullana Izrael név sorából, és ez majd a fogságoló hazajövetelnél, ez nagyon-nagyon izgalmas, csak azt veszik föl zsidónak, aki a származását valóban igazolni tudja, de még azt is mondja, hogy a fogságból sem fognak ezek visszatérni. Pedig még első számukra a fogság majd csak ezután jön. És azt mondja, vissza sem fognak térni, oda vesznek mind. Mondhatjuk, hát ez egy nagyon régi, több mint 2500 éves történés. Van ma ilyen hamis profétasság? Hát ha körülnézünk a világon, és maradjunk vallási értelemnél, bizony nem kevéssel találkozunk. Az egyik legaktuálisabb, amiről legtöbbet hallunk mostanában, vannak már olyan egyházak is, ahol az egyneműeket is megeskedik, mondván, hogy Istennek a nemiségre vonatkozott törvényei rég lejártak, azok már nem aktuálisak. Jól hangzik ez azoknak, akik így akarnak élni, mert jóváhagyást és legitimációt kapnak a természetestől elfeldült vágyaikra és életvételükre. De abban is gondolkodhatunk, a történelemben hányszor láttuk, hogy amikor kisegyház, nagyegyház, valaki odáll a politika mellé, valakinek a szekerét tolni egy nagyobb darab kenyérért, ugyanilyen elfélreérettség, ugyanilyen tékútra jutás, mert lehet jár valami pénz, rang, hatalom, de bizony hamis profétasság. De hamis profétasság az is, ami nagyon divatos, és Amerika felől folyamatosan árad mifelénk is, főleg kisebb egyházak, újabb közösségek hirdetik, ha te hiszel, ha te igazán hiszel, akkor nem lehet semmi bajod, beteg sem leszel. Sőt, mindig boldog leszel, mindig mosolodsz, 32 fokos amerikai mosoly, és még gazdag is leszel. Mert ez az Isten áldása. Egészség, gazdagság, jó esetben még szépség is. Mind-mind hamis profécia. Mind-mind hamis ígérhirdetés. Mind-mind becsapás. Felismerhető. De hadd hozzam egy kicsit közelebb magunkhoz. De szeretnék olyanokat mondani, amelyel talán a hétköznapi életben sűrűbben találkozunk. Az egyik nagyon gyakori, amikor családban a nyilvánvalóan elmenni készülők haldoklót biztatjuk, hogy nem halsz meg, majd a Jóisten meggyógyít. És lehet, hogy már jobban tudja, hogy útra készül, és lehet már ő beszélne inkább arról, hogy akkor hogyan is legyen. Lehet, ő szeretne még rendbe tenni egy-két rendben nem tett dolgot, akár egymás között, akár az élő Istennel, és mi ámítjuk. Közben tudjuk, talán csak néhány nap, majd már annyi sem. És hivatkozunk valamiféle jó Istenre, aki nem mondta nekünk, hogy ő meg fog gyógyulni, sőt, pontosan tudjuk, hogy már nem gyógyulhat. És becsapjuk magunkat is, legalábbis megpróbáljuk, de mi tartjuk magunkat. És becsapjuk őt is, hamis ígérettel. Igen, nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy vállaljuk azt, hogy igen, el fogsz menni. De egy óriási lehetőség, hogy végre most beszéljünk erről. Vagy végre most rendbe tegyünk, amit eddig nem sikerült. Hogy végre most bizonyságot tegyünk arról, hogy te most elmész előre. És majd mi is még élünk egy kicsit, és megyünk utána. És valahol olyan helyen leszünk esetleg újra együtt, ahol már nincsen fájdalom, gyász, halál, vagy hajkiáltás, mert elmúlt. Persze, hogy nehéz ezt vállalni. De a valamiféle kötelező Jóistenre való hivatkozás helyett, ha megfeszített és föltámadott Úr bizonyságát tudjuk mondani, aki nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerzett és ígért, akkor igazi nagy ereje lett ennek a beszélgetésnek. Talán olyan, amilyen még nem volt köztünk az életben. Nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem, nem egy ilyen beszélgetés, de legkülönösebben az édesanyámmal folytatott utolsó ilyen beszélgetés. Teljesen józan felel, pontosan tudta. Még néhány nap, és megy. Én is tudtam. Hogy másfél órát beszélgettünk, benne közben etettem is, benne közben bealudt néhányszor. De olyan lelki összhang volt köztünk, mint amit észreltudva sosem éltünk meg azelőtt. És olyan békességgel engedhettem el, Persze, hogy gyászoltam, persze, hogy hiányzik. De hogy azt a lehetőséget kihasználtam. De hogy nem ámítottam. De hogy nem mellé beszéltünk. Nem azt mondtuk, hogy erről nem beszélünk mindenek. Mi családunkban is itt volt. Valakinek a válaszom, hogy nem erről nem beszélünk. Ott beszéltünk. Hasonló, másik terület, mikor csak valaki beteg, vagy valami baj van, vagy valami gond van, teherhordozása kérdezve. És ugyanezt teszünk, kicsit bagatellizálva. Majd jóra fordul minden, majd látod, Isten megsegít. Biztos? Biztos vagy te? Annyira hiányzik ilyenkor az őszinte szó. Annyira hiányzik ilyenkor az őszinte bizonyosságtétel. Annyira hiányzik ilyenkor az igei alapon. Az a fajta profécia, az a fajta ige hirdetés, amely mer hívni megtérésre, mer hívni bűnök letételére, mer hívni Isten elé állásra, odaszállásra, gyógyulásra, tisztulásra, mer hívni arra, hogy ajánd oda magad Isten kezébe, hogy ő hadd cselekedjen végre veled. Amikor Jézus elmegy Názáretbe, ott tanít, és azt írja róla az ige, hogy alig tudott egy-két csodát tenni az ő hitetlenségük miatt. Nem úgy, mint mások, hogy százával gyógyultak meg betegek, addig tudod néhány csodát, mert nem hitték el, hogy Jézus valamit tehet vele. Odaadtam-e már a kezébe magamat? És amikor valakivel itt beszélgetek, és kiderül, hogy bajban van, tudom-e mondani neki, hogy ajánlom magad oda az ő kezébe, hogy ő cselekedjen veled. Hogy ő vegye kézbe az ügyedet, a gondolat, a bajodat, a fájdalmadat, a szomorúságodat, a gyászodat, a megoldhatatlan problémádat, azt, ami gyötör. Mert ott van a megoldás. Nem egy könnyű ígéretbe biztatásban, majd meg segít. Hanem, hogy adj neki teret, hogy megsegít. Add neki életedet, hogy valóban a segítségedre lehessen. Hogy ő nyúljon be az ügyeidbe, a dolgaidba, a testedbe, a lelkedbe, és tegye az ő csodáját veled és benned. Ne adjunk hamis biztonságot, hanem adjunk igazi segítséget. Felelős segítséget, bizonyságtételt. Valamelyik vasárnap említettem, mikor Ezékielt elhívja Isten, Ezékielnek azt mondja, ő áldóvá tettelek téged, és neked szólnod kell, és ha szólsz, de nem hallgat rád, akkor az az övéd kell. De ha te nem szólsz, és azért részre a bűnös, mert te nem figyelmeztetted, azt rátad kérem számon. Így nézve, akik keresztény emberek vagyunk, Jézus Krisztus követői, őrállók vagyunk ebben a világon. És őrállók vagyunk a családunkban, és őrállók vagyunk egymás között, még akkor is, ha néha ez lehetetlenül nehéznek tűnik. Őrállók vagyunk. És hamis profécia helye, békesség, békesség, és közben tudjuk, hogy nincs. Hamis profécia helye, Isten igaz igényét, kijelentését, szavát kell hirdessük, mert tehetjük, mert csak mi tehetjük, mert nálunk van a kijelentés és az evangélium. Mert hol van a mi saját biztonságunk, amiből azt mondhatjuk, hogy ez nálunk van? Ott, amit az előbb a Galatákhoz írott levélből olvastam, a két gyermeknek a keresztelnéje. Hogy Isten örökösei vagyunk. Hogy aki Krisztusban vagyunk megkeresztelkedve, vagyis Krisztusban vagyunk elpecsételve, akik Krisztuséi vagyunk, azok igenis innen kezdve egy vagyunk, egy nagy nép, egy nagy család, összetartozunk, akiknek a feje a Krisztus, és ezáltal a Krisztus által az Isten minden ígéretének örököse. Ebből a gazdagságból bátran szólhatunk. Ebből a gazdagságból biztathatunk, vagy bátoríthatunk, nem másból. Mert ennek van elérés súlya. Hát ennek van olyan súlya, hogy ma is itt vagyunk. Hát annyi mindent lehetne ma is csinálni. Ez a mi igazi biztonságunk. Szilárd talán áll az életünk. Nem ingoványon, bizonytalanságon, kétségek között, hanem Isten Krisztusban való győzelmény. Keresztállás és föltámadás. Bűn és halál, két számunkra legyőzhetetlen ellenség legyőzöttségében. Bármivel találkozunk az életben nehézséggel, a magunkéval, máséval, küzdelmekkel. A mi proféciánk, igényeztetésünk ez. És ez gyógyít, ez épít, ez vigasztal, életre és örök életre visz. Így már lehet békességet hirdetni, Isten igazi békességét, megbékélve vele és egymással. Amen. Isten ügyére feleletül a 295-ös számú dicséretet énekeljük velem az első versét, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad vélem. hogy megáldasz minket áldott szeretetettel. Amen. Egy perc csendben még az otthona szól, egy rövid imádságot mondunk szívünkben, amennyien csendesen. Együtt mondjuk el az ottó tanult imádságot. Mi Atyánk,
hirdetem el csak éppen az adakozást, Isten igéje mondja, az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Olvassuk a példabeszédek könyvében. Alkalmaink természetesen vasárnap 10 órakor Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet, illetőleg csütörtökönként elkezdtük a Biblia órát, múlt héten meg volt az első, akik szeretnének járni, iratkoztak vagy nem iratkoztak, így a szívesen jönnek, kérem, vegyék át a munkafüzetüket, a gyülekezeti teremben van a kisasztalon, aki teheti, 500 forintot felfogadunk érte. Az idei témánk az üdvösség útja, 9 alkalommal arról beszélgetünk, hogy a teremtéstől kezdődően a mennyországba való megérkezésig, hogyan, mit végzett Isten azért, hogy nekünk üdvösségünk, örök életünk legyen. Csütörtökönként este 6 órakor tartjuk ezt az alkalmat. Október 3-án 3 órakor lesz a beiktatási istentisztelet, 3-án délelőtt is tartunk egy istentiszteletet, ez egy rövidebb istentisztelet lesz, aki úgy érzi, hogy inkább csak délutánra koncentrálna, jöjjön délután, de valaki úgy érzi, hogy neki csak a délutánra biztos, mert sötét van, hazamenni nehezebb, stb. Semmi gond, tartunk egy rövidebb istentiszteletet vasárnap, 3-án délelőtt is, nagyjából egy 40 percben számolva, hogy aztán utána 3 órás beiktatásra, akik már itt előkészülnek, tesznek, vesznek, azok időben vissza tudjanak érni. Itt már segítséget fogunk kérni az udvarrendezés, sátorállítás, süteménysütés, mellett iratkozás, kínálás, terelés, bontás, elpakolás dolgában. Ezeket a feladatokat a héten pontosítjuk a presbitériumban, és kérünk majd konkrét segítségeket, aki tehet valamit. És hát jó szívvel mondom, hívogassunk bátran másokat is, akiket jó szívvel hívunk szeretettel. Október 3-a 3 órára. Erre való készülésben van az egy a 100-ból fölajánlás sorozat, nagyjából a 40-hez közelítünk, és nagy örömmel és hálával, kicsit meglepődve is tudjuk mondani, Csele tanító úrnak a dédunokája is küldött erre adományt. Ugye az ő emléktáblája van a tanító úrnak kint a gyülekezeti háznak a falán. Az internetről megtudta, és ő is teljesen meg vagyunk hatódva, hiszen már réges-régen elszármazott innen, és már csak a dédunokkal is, talán mégis köszönettel vesszük. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen, bocsánat, még egy igen, hogy a presbitériumot kérem szépen, hogy Isten tisztelet után egyeztessünk, hogy melyik nap
lenne alkalmas presbiter gyűlést tartanunk a héten, hétfőn vagy kedden, bár úgy tűnik, hogy inkább a kedd tűnik jónak, de beszéljünk róla egy pár szót, hogy mikor tudnánk gyűlést tartani a héten. Köszönöm. Isten tiszteletünk befejezéséül a 485-ös dicséretet énekeljük, annak mind az öt versét, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Tudom, hogy kevésbé ismerjük, de menni fog, nem nehéz ez az ének. 485-ös számú ének mind az öt versen.
Isten velünk, Isten.